A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Köszöntöm Önöket! Lejárt az államelnök választás, és annak ellenére, hogy a közösségi médiában Giorgi Simeon vezetett, legalábbis a követők és a lájkok számát illetően, nem ő lett az ország új államfője. Azonban a vasárnapi választás is bebizonyította, hogy nem minden a közösségi média. Az a közösségi média, ahol megtalálhatóak a troll hadseregek, a kamu profilok és a megvásárolt követők is. Ezzel együtt sem lehet viszont lebecsülni ennek a szerepét, hiszen a közösségi média az a felület, ahol a politikusok közvetlenül kapcsolatba léphetnek a választóikkal, persze nem mindegy, hogy milyen üzenetet fogalmaznak meg és milyen formában. Témánk nem a like versenyt, hanem a szavazást kell megnyerni. Kedves hallgatók, Önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk dr. Szász István Szilárd, újságíró, a Vasárnap felelős szerkesztője, a MASZOL munkatársa, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem óraadó tanára, akinek kutatási területe a Facebook. Újságíró kollégák vagyunk, tegeződni fogunk. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat és bekapcsolódtál a digitális világba.
Szervusz, köszönöm a meghívást és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Indítsuk onnan a beszélgetésünket, hogy milyen következtetést lehet levonni egy politikus szemével nézve a választások után a közösségi médiás kommunikációt illetően. Megéri sokat posztolni, vagy a kevesebb néha több elve érvényesül ebben az esetben?
Jó kérdés. Hát most nem fogok végső tanácsot adni, viszont az elmúlt hetekben aktívan figyelemmel kísértem az elnökjelölteknek a Facebook oldalát, és azokat elemeztem az egyetemi tanárkollégákkal együtt, végzünk egy kutatást, és ennek keretében igyekeztem a friss eredményeket már élesben is elemezni. És hát amit láttam, hogy a legaktívabb elnökjelölt a közösségi médiában, itt elsősorban a Facebookról van szó, tehát arról tudok többet mondani, az első fordulóban Viktor Ponta volt. Tehát a legtöbb posztja neki volt, de hát tudjuk, hogy ő negyedik helyre futott be a választásokat illetően, vagy az eredményeket illetően. Ezzel szemben Giorgio Simeon az első fordulóban a jelöltek közül, akiket tudtam vizsgálni, a legkevesebbet posztolt, mégis ő volt, aki 40%-kal megnyerte az első fordulót. Úgyhogy hát ebből azt következtethetnénk, hogy minél kevesebbet posztolunk a közösségi médiában, annál jobb lesz, annál könnyebben tudunk nyerni, de nem hiszem, hogy ezt ilyen könnyen el lehetne intézni.
Honnan lehetett azt látni, hogy Nikus Ordánnak nagyobb esélye van a második fordulóban, mert hogy erről is írtál a MASZOL-on, miközben ugye az abszolút számok azt mutatták, hogy Giorgi Simeonnak több követője van, és több reakció is érkezik a bejegyzéseire.
Igen, azt megnéztem, hogy az első forduló előtt a kampányidőszakban, abban az egy hónapban átlagosan mennyi reakciót ért el Simeon, tehát hogy hányan reagáltak egy bejegyzésre, illetve mennyit Nikus Ordán. És megnéztem, hogy az elmúlt két hétben az első fordulót követően ez a szám hogyan változott meg, amikor már csak ők voltak versenyben. És hát az látszott, hogy Simeon megduplázta ezt a számot, tehát hogyha ha jól emlékszem, 40 ezer reakció volt az első forduló előtt, és talán ezt megduplázta, Nikus Or pedig hát meg négyszerezte neki, körülbelül csak 9-10 ezer volt ez az átlagos szám, de ő meg négyszerezte. És hát abból indultam ki, hogyha feltételezzük, hogy Simeon vagy bármelyik jelölt bizonyos számú interakciót tudott szavazattá konvertálni. Ebben ügyesebb volt, ha azt vesszük Nikus Ordán, és figyelembe véve a fejlődést, hogy az első és a második forduló alatt hogyan változott ez a szám, hát ez alapján számoltam ki egy egyszerű hármas szabállyal, és valami minimális eltérés jött ki, hogy ki mennyi szavazatot kaphat. Természetesen ez a szám nem volt valódi, de a logikát próbálom most magyarázni, és az alapján úgy jött ki, hogy Nikus Sornak egy picivel nagyobb esélye van, hogyha ez, egyszerűen ez számítana, de ez egy nagyon hipotetikus felvetés volt, főleg, hogy még akkor a választások előtt voltunk.
És melyek voltak a jelölteknek azon bejegyzései, amelyek a legnagyobb interakciót váltották ki, és nyilván nem konkrét bejegyzésre kérdezek rá, hanem bejegyzési formára, tehát inkább a szöveges bejegyzések, vagy inkább a képek, esetleg a videók hozták idézőjelesen a legtöbbet a konyhára ilyen értelemben?
Külön nem néztem meg ezeket, egy valamilyen részadatom volt, de most ezt nem tudom egészen pontosan felidézni. Amit láttam, tehát a bejegyzéseknél ugye azt nem látjuk, hogy mekkora az elérési szám, mert az egy mérvadó szám lenne, hogy lássuk, hogy hány embernek jelent meg az adott tartalom. Én maximum azt látom, hogy hányan lájkolták, hányan kommentálták, hányan osztották meg, tehát ki az, aki interakcióba lépett vele. És hát ezek ilyen tízezres nagyságrendben vannak ezek a számok általában. Na most ehhez képest viszont, hogyha mondjuk a videókat nézzük, ott már láttam a nézettséget, és ott meg nagyság, tehát két nagyságrenddel nagyobb számokról van szó, tehát ott a már milliós nézettségről van szó. Az egyik részben épp arról is beszéltem, mivel tehát lehet, hogy valaki kap 10 000 lájkot, vagy mondjuk 100 000 lájkot is, de a nézettség szám, ott még nekem az volt az elképzelésem, hogy az mérvadóbb lesz, mint amennyire volt, ugyanis a videós nézettség az nem volt egy jó előrejelző paraméter, ugyanis Viktor Pontának az első forduló előtt körülbelül 300 milliószor nézték meg a videóit, ehhez képest Simionnak 27,7 milliószor, hogyha jól emlékszem a számra, tehát tized annyian nézték meg, aztán mégis Ponta 16% körül kapott, ha jól emlékszem, és Simion meg 40 körül, vagy 14 ponttal lehet, hogy pontatlanul mondtam.
13 és 14 között kapott Viktor Ponta az első fordulóban. Mivel lehet azt magyarázni, hogy az emberek, a felhasználók inkább a videókat nézik, vagy legalábbis ugye a megtekintés szám, a reakciószám értelmében erre lehet következtetni, mint sem, hogy elolvassanak egy bejegyzést, egy szöveges bejegyzést, kényelmesebb videót nézni, ezt ennyivel el lehet magyarázni?
Mindenképp kényelmesebbnek tűnhet a legtöbb felhasználó számára a videótartalom, tehát ugye mondják, hogy 1000 kép, vagy egy kép felér 1000 szóval, és akkor 1000 kép felér egy videóval, nem tudom, ezt már így át lehet-e konvertálni, tehát hogy akkor egy videó 1 millió szóval érne fel, hogyha ezt így lefordítanánk, de én ezzel nem feltétlenül értek egyet, mert egy írott szöveg azért összefogott és tartalmában lehet olyan, tehát valószínű, hogy ugyanannyi egységnyi idő alatt egy szövegben több mindent el lehet mondani, mint ugyanannyi egység videóban, amennyit el lehet mondani. De ez attól függetlenül nem a szöveg javára szól, mert egyszerűen a képi és a vizuális tartalom sokkal erősebb, az embereknek a tekintetét jobban vonza, több minden érzékszervet bevon, a szemünket, a hallásunkat, több, mert a kép az írott szövegnél nem látunk vizuális tartalmat. A vizuális tartalom annyi, hogy képesek vagyunk kiolvasni a betűket egymás után. Az nem annyira érdekes, tehát egy fehér-fekete vagy egy fekete-fehér ki hogy használja a képernyőjét lassan. Egy ilyen kijelzőt látunk, hogyha szöveget látunk. Úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy sokkal könnyebb fogyasztani a képi és videós tartalmakat. Az, hogy ebben a választásban melyiknek volt nagyobb szerepe, ezt nem merném megbecsülni, nem tudom megmondani. Amit láttam, hogy például a videós tartalmaknál is voltak másfajta technikákat használtak. Például Simion, bár azt hittnénk alapvetően, hogy ő ilyen rövid formátumú videókkal kampányolt, ez az úgynevezett Facebook Reels videó egy sem volt a kampány idejében neki. Tehát nem volt Reels videója. Ehhez képest viszont Nikus Ordán, ő ezt a műfajt használta a legtöbbet. Tehát, hogy ebben koronázatlan király volt az első forduló előtt körülbelül 150 milliós nézettsége volt Nikus Ordánnak, és ennek nagyon nagy része az a Reels videókból származott. Ezzel szemben Simeon meg a hagyományos formátumot használta inkább, tehát ezek a fekvő videó, ami inkább a számítógépekhez igazodik jobban, a számítógép kijelzőjéhez.
Hogyha megnézzük a választási korosztályi eloszlást, akkor ugye azt látjuk, hogy a 45 és 64 év közöttiek, illetve a 65 év fölöttiek járultak a legnagyobb arányban az urnákhoz, tehát nem feltétlenül rossz megközelítés a számítógépet használni, hiszen azért még mindig azzal szembesülünk, hogy az okostelefonos tartalomfogyasztást leginkább a fiatalok részesítik előnyben. Maradjunk még egy gondolatig a videóknál, akár Reels, akár fekvő, akár okostelefonra, akár inkább számítógépre optimalizált formátum. Mit jelez a Facebookon a megtekintés? Tehát meddig kell én nézzem felhasználóként a videót, hogy az egy megtekintésnek számítson? Elég egy pár másodperc, vagy feléig esetleg a végéig kell eljussak?
Ha jól tudom, ez néhány másodperc, talán 3 másodpercben mérik, hogy azt hiszem, ha legalább 3 másodpercig ment a videó, akkor már elindul a számláló. De ezt nem tudom teljesen biztosan állítani.
Térjünk vissza a választ.
Tehát semmiképpen sem azt jelenti, hogy végig kell. Tehát a 300 milliós megtekintés pont esetében nem azt jelenti, hogy 300 millióan végignézték a videót, hanem annyiszor indították el a videóját.
Igen, és nyilván volt, aki többször is megnézte, így is hozzájárulva azzal, hogy növekedjen ez a szám. Nem feltétlenül botokra gondolok, hanem akár arra, hogy valaki megmutatta az egyik ismerősének valamilyen oknál fogva. Na de térjünk vissza a választásokra, egész konkrétan a második forduló napjára, május 18-ára, ugyanis orosz beavatkozásra figyelmeztetett vasárnap a külügyminisztérium. A román külügyminisztérium szóvivője azt nyilatkozta, hogy egy hamis híreket terjesztő kampány indult el Telegram és más közösségi médiás platformokon, amelyeknek célja a választási folyamat befolyásolása volt. Hogyan kell elképzelni ezeket a beavatkozásokat? Mi történik ilyenkor a háttérben, ha nem is a Telegram, de a Facebook esetében mondjuk?
Nem a mostani választásra vonatkozóan, hanem a novemberi választással kapcsolatban megjelent egy nagyon, hát mondhatni azt, hogy érdekes cikk a G4 média felületén, egy francia oknyomozó portált idéznek, ami arról szólt, hogy hát ugyan a Szerei nem hozta nyilvánosságra, viszont a tényfeltáró anyagjaik szerint azt maga a Szerei úgy ítélte, hogy az orosz külügyi titkos szolgálat állt a novemberi választások befolyásolásának a hátterében. És hát ehhez nagyon érdekes módszert választottak. A cikk szerint, tehát a G4 média cikke szerint, ezt szemlézi, mondom, a francia tényfeltáró anyagot. Eredetileg még Sosoák támogatását tűzték ki az oroszok, csak mivel októberben őt eltiltották a jelöltségtől, tehát hogy nem lehetett jelölt, ezért új embert kellett keríteniük, és így esett a választás Călin Georgescu-ra. És a módszer, amit használtak, az abból a szempontból érdekes, hogy influencerek kellettek hozzá, és egy nagy TikTok hálózat, tehát egy 25 ezer fiókból álló hálózatot emleget ez a cikk, aminek az volt a lényege, hogy az influencerek, akikből megközelítőleg 80 volt, legalábbis a cikk szerint, volt 80 influencer, akiktől videót vásároltak, tehát hogy ők valamit el kellett mondjanak egy videóba, és ezért kaptak megközelítőleg 1000 eurót videónként. És a videó az nem arról szólt, hogy ezt vagy azt a jelöltet kell támogatni, tehát nem direkt kampány volt valaki mellett, hanem csak körülírták az ideális jelöltet, hogy az ilyen, meg olyan, meg amolyan. Egyébként meg ez a körülírás egy az egybe Călin Georgescu-ra illett. És amikor ezek a videók közé lettek téve a TikTokon, akkor beindult ez a 25 ezeres hálózat, és ezekről a fiókokról elárasztották ezeket a videókat, hogy volt Călin Georgescu. Tehát ő az ideális jelölt, mi megszavazzuk. És ugye Most a TikTokon nem tudom annyira, de a Facebookon például az algoritmus nem mutatja az összes kommentet, hanem csak a legrelevánsabbat, amit az algoritmus úgy ítél, hogy releváns lehet nekünk, mert hát van sok bejegyzés, ahol ezres számban vannak kommentek, főleg a kampányanyagoknál, és ezért mi csak 2-3-at látunk elsőre. Aztán persze belegörgethettünk, de az elején mindig csak keveset látunk, és ide, ami bekerül, azt az algoritmus azt szerint dönti el, hogy mi tűnhet relevánsnak, hát milyen paraméterek vannak, egyrészt a témája, másrészt pedig, hogy hányan reagálnak rá. Tehát, hogyha sok lájkot kapott egy komment, valószínű érdekes. Na most, hogyha ez a bot hálózat beindult, valaki oda kommentált, hogy voltam Colin Georgescu, most ezt példaként mondom, de egyébként az adataim szerint valami hasonlók lehettek a kommentek, és akkor azt körbe lájkolták, és ilyenképpen az algoritmusba elsősorban ezek a tartalmak jelentek meg, ami egyértelműen, bár csak egy általánosan körülírt ideális jelöltről volt szó, de a komment szekcióban már eldőlt, hogy ki az ideális jelölt. Tehát ez volt az érdekes húzása a cikk szerint, tehát ezt sajtóanyagból láttam, tehát azt idézem vissza, tehát nem saját kutatás, hogy nem a direkt marketing, nem a direkt kampány, hanem a komment szekció, tehát tehát azt a látszatot keltették, mint hogyha ez egy alulról jövő szerveződés lenne. Csak az egészet felülről irányították. Tehát az egész stratégiának a lényege az, hogy úgy tűnjön, mintha egy civil kezdeményezésről, emberek elégedetlenségéről lenne szó, és ezek spontán szerveződnek, viszont maga ez a hálózat, az egy direkten fentről irányított, központilag irányított hálózat volt.
Itt elhangzott ez a 25 ezer TikTok fiók. Hogyan kell elképzelni az ezek mögött álló trollokat, botokat, trollfarmokat? Mert hogy ha jól értem, akkor itt nem 25 ezer húsvér emberről van szó, aki nyomja a gombot és írja a kommentet.
Feltehetően nem 25 ezer emberről volt szó, akik a háttérben álltak. Egyrészt, tehát amennyiben ember áll mögötte, abban az esetben valószínűleg egy ember több fiókot is tud kezelni. Az interneten keringtek ilyen képek, most inkább azt hiszem kínai vagy valami hasonló kontextusban, hogy egyszerre ilyen 100 telefon volt valaki előtt, és akkor nem tudom, ottan mentek tartalmak. Nem tudom, de hogy lényeg az, hogy egy számítógépről egy ember képes több fiókot kezelni, hogyha arról van szó, tehát ez nem jelent különösebb megterhelést. Illetve valószínűleg egy része automatizáltan működik, tehát ezeket nevezik botoknak, tehát nem robot, mert hogy nincsen testük, de olyan szinten a bot rész azért marad meg, mert hogy automatizáltan mennek, tehát hogy néhány utasítás alapján valamiféle reakciókat tudnak ők végrehajtani. És ezeket le lehet leplezni egyébként, hogyha az ember veszi a türelmet, vagy van türelme, akkor én megpróbáltam például a Maszol cikkeid, ami ilyen társadalmi témákról szólt, és megnéztem ezeket a kommenteket, amik érkeztek, amik rendszerint ilyen bomlasztó kommentek voltak, tehát ami a rendszer ellen szólt, kritizálták a rendszert, az egész mindent, tehát ami inkább az ilyen Simeon kampányához jobban illeszkedett ez a fajta komment. És nagyon sok olyan fiókot találtam, ami mögött szinte biztos, hogy nem valódi ember állt, mert egyrészt a név nagyon furcsa volt, általában kép sem volt, az adott Facebook fióknak nem volt értelmezhető számú barátja. Mit tudom én, volt 4 barátja, vagy 10 barátja, de ezek általában azt jelzik, hogy létrehoztak egy ilyen oldalt, egy Facebook profilt, és bejelöltek 5-10 embert random, vagy bejelölték egymást ezek a fiókok, hogy legyen valami tartalom, de nem volt egyébként az oldalukon semmilyen másfajta tartalom, ami értelmezhető lett volna, tehát amit egy normál ember esetében látunk a Facebookján.
Megéri?
Viszont ugye ettől függetlenül a kommentjeik, azok úgy jelennek meg, mint egy valódi embernek a kommentjei.
Igen, és hát kevesen mennek rá azokra a profilokra, hogy nézzék meg, hogy valódiak-e. Ugyanakkor felmerül bennem az a kérdés, hogy megéri valakinek politikusként követőket vásárolni, függetlenül attól, hogy most milyen közösségi médiás felületről beszélünk. Az, hogy ez nem etikus, az tény, de arra is gondolok, hogy a vásárlók vásárolt követőkkel nagyobb lesz az elérés, de nem biztos, hogy a célközönség irányába. Tehát, hogyha valaki a távol-keletről vásárol követőket, láttunk erre példát, akkor gondolom, hogy megtörténhet, hogy ott fogják látni az üzenetét, ami a kampány céljából, hogy is fogalmazzak, nem a legelőnyösebb.
Én nem tartanám túl jó ötletnek távol-keleti lájkokat vásárolni, vagy követőket vásárolni, pont ezért, mert teljesen céltéveszt az üzenet. Ebben az esetben annyi lehet csak a haszna ezeknek, hogy úgy tűnik, hogy egyébként ennek a fióknak vannak követői, mert hogy a nulláról felépíteni egy fiókot azért nem olyan könnyű, organikusan, tehát amikor a saját tartalmak vonzzák be az embereket, ezért van, aki ezt alkalmazza. Én viszont amennyire látom, sokszor ezt, hogyha valakinek lájkokat vásárolnak, azzal inkább másnak vesznek lájkokat, mert széttrollkodják a fiókját, mert a Facebook azért ezt, vagy a Meta képes ezt nézni, tehát ezeket a hálózatokat ő nagyon jól be tudja detektálni, pont azért, mert teljesen másképpen néz ki egy ilyen hamis hálózat, mint a valódi embereknek a hálózata. Mert a valódi emberek a csoportosulása, ugye az ember osztálytársakból áll, tehát osztálynak volt része, egyetemen tanult, és kialakul egy kapcsolatháló, ami egy sajátosan emberi. Na most, ha ezeket teljesen véletlenszerűen létrehoznak ilyen fiókokat, ami nem egy valódi közösséget fed le, akkor ezek a hálózatok teljesen másképpen néznek ki. Például nem kapcsolódnak más emberekhez. Tehát, hogyha tegyük fel a 25 ezer fiókot, úgy hozták létre, hogy egymásnak a barátai, akkor ez egy teljesen beazonosítható hálózat a Meta által, mert hogy ő látja, hogy ez egy olyan klik, ami nem kapcsolódik senkihez, és akkor ez már neki egyből gyanús. És ebben az esetben a Meta már, hogyha valakinek ilyen botok hozzák a forgalmát, sokszor az algoritmus letekeri ezeket a bejegyzéseket, vagyis azt jelenti, hogy már nem olyan sok embernek fog megjelenni. Tehát hiába, hogy sokan reagálnak rá, de hogyha ezek a reakciók botok, vagy ilyen fake profilokról jönnek, akkor az elérés egy idő után csökkenni fog. Tehát, hogy visszaüt. Volt egyébként Nikus Jordánnak a második héten, ha jól emlékszem, két bejegyzése, amire 100 000 reakciót kapott egyenként, tehát 200 000 reakciót kapott a két bejegyzése. Azon a héten összesen volt 300 000 reakciója, abból 200 000 két bejegyzés kapott, és ott ő például pont arról beszélt, hogy valakik az ő profiljára irányítottak trollokat. Most ennek én nem mentem utána, később utána, hogy ez pontosan mi történt, de ott akkor melegében úgy tűnt, hogy ezt azért használják, ezt a módszert. Nem azért, hogy neki jó nagy nézettsége legyen, hanem utána az algoritmus lekeverje az ő tartalmait. Tehát ebben az esetben szerintem jobban működik talán. Tehát egy indulásnál lehet, hogyha van értelme ezeknek a megvásárolt követőknek, de hosszú távon szerintem kontraproduktív, és inkább az ellenfélnek a lejáratására talán még hatékonyabb.
Szó volt itt már a műsor folyamán a kommentekről, a hozzászólásokról. Nagyobb elérést tud biztosítani egy tartalomnak, egy bejegyzésnek, hogyha nem egyszerűen lájkoljuk, nem egyszerűen reagálunk rá, hanem ott az egyik kommentet kezdjük el, akár tömegesen embercsoportként vagy botként megtámogatni lájkokkal, reakciókkal, tehát jobban fel tudja akkor kapni az algoritmus?
Mindenképpen értékeli a reakciókat, tehát hogyha valamiféle interakcióba lépünk a bejegyzéssel. Most ennek a gramra kimért részeit azt nem tudom megmondani, mert ez folyamatosan változik, hogy mikor mit értékel jobban a közösségi média. Szóval például az írásos, képi vagy tartalmakról kimondottan a Meta azt célozta meg, hogy a szövegről áttért a képekre, aztán a képekről a videókra. Tehát, hogy azt értékeli jobban, tehát már jobban értékelte a videós műfajt. Tehát, hogy a videók nem csak azért mennek, mert az emberek jobban szeretik a videókat, hanem egyszerűen Meta ezt felismerve úgy döntött, hogy a videók nagyobb elérést fognak kapni. Ugyanígy a tartalmaknál is van neki egy szempont, hogy mi szerint rangsorolja a kommenteket is, meg de hogy ezeket nem tudom egyenként elmondani, de valószínűleg számít egy kommentnél az, hogy például hány lájkot, vagy hány dühös fejet kap.
mennyit segíthetnek egy bejegyzésnek, egy Facebook profilnak a fizetett hirdetések, avagy mi történik akkor, hogyha egyszer pénzt dobunk be a gépezetbe, de utána nem támogatjuk meg akár anyagiakkal egy-egy bejegyzésünket, akkor nagyon letekerhet, mert vannak ilyen városi legendák is. Igazak lehetnek ezek? Most akár politikusról, akár szervezetről, akár magánszeméről beszélünk.
Hát a titkot azt nem fogom most tudni leleplezni, hogy városi legenda-e vagy sem ez. Az biztos, hogy a hirdetéssel meg lehet támogatni egy bejegyzést, és ez azt jelenti, hogy pénzt adunk azért, hogy az emberek lássák a tartalmat, és azt reméljük, hogy legalábbis lájkolni vagy kommentálni fogják. Amennyiben ez bekövetkezik, mert nem automatikus, tehát attól, hogy látta 1000 ember mondjuk az egyik bejegyzésemet, az abból nem fog következni, hogy feltétlenül fognak lájkolni is rajta, mert lehet, hogy a tartalmam nem olyan. De hogyha ettől az első impulzustól, az első 1000 ember után megindul a komment szekció, megindul a megosztások száma, a lájkok száma, akkor én azt gondolom, hogy amennyiben a hirdetést leveszik róla, onnantól még organikusan igencsak haladhat tovább. De ez már olyan kell legyen a tartalom. Mások, akik képesek olyan tartalmat előállítani, hogy ahhoz mégis úgy fut a közösségi médiába, mint hogyha nem lenne holnap. Tehát mindenképp én látok egyfajta összefüggést a tartalom és a lájkok száma között. És újságíróként egyébként ezt meg mindjárt meg is cáfolom magamat, mert egyébként újságíróként ugye látom, amikor kiteszek egy tartalmat, hogy az szerintem mennyire fontos tartalom, vagy mennyire jó a tartalom, illetve látom a számokat, és hát amit meg lehet állapítani, ezt most már sok éves tapasztalatból mondom, hogy a újságírói munka minősége között és a lájkok száma között nagyon gyenge kapcsolat van, tehát hogy nem azok a tartalmak futnak egyébként, ami jó szakmai szempontból. Gondolom ezt kollégák is tapasztalták többször, de hogy ez nem csak az újságírói anyagokra érvényes, hanem a többi tartalomra is, nem feltétlen azok a videók lesznek felkapottak, amelyikek annyira minőségi tartalmak. Valami olyan tartalom van bennük, ami miatt virálissá válnak, de nem feltétlenül jelenti azt, hogy attól, amiért virális, feltétlenül minőségi is az adott tartalom.
Nagyon kevés időnk maradt már, viszont még mindenképpen ki szeretnék arra térni, hogy mekkora befolyásoló ereje lehet annak, hogy az ismerőseink, barátaink, vagy éppen teljesen idegen emberek kiteszik a Facebookra, hogy kire fognak szavazni. Milyen arányban befolyásolhatja ez a bizonytalan állampolgárok döntését, vagy éppen milyen károkat okozhat az emberi kapcsolatokban? Láttunk ilyen jellegű hozzászólást is, nem is egyet, hogy ismerősök, barátok a politikán vesztek össze, és hát tapasztaljuk, érezzük, hogy egyre nagyobb a szakadék a társadalomban, és minthogyha, ez az én személyes véleményem, ezen a közösségi média csak még inkább mélyítene.
Tehát az jelölteknek a Facebook oldalából nem lehetett megmondani, hogy mi lesz a választásnak a kimenetele, viszont hogyha kellő kapacitással tudnánk elemezni a közösségi médiát, akkor nekem meggyőződésem, igen, rég a Google keresésekből tudta, hogy az influenza járvány hogyan terjed, mielőtt még a virológusok tudták volna, ugyanígy a közösségi média hátterében az emberek látják, mert ugye mindenki hirtelen elkezdett megszólalni, és szerintem pont azért nem volt most relevanciája, vagy előrejelző hatása a jelölteknek a Facebook oldalán, mert olyan sokan kezdtek megszólalni, és úgymond kampányolni egyik vagy másik jelölt mellett, hogy egyszerűen már nem ők irányították ezt a kampányt, tehát nem a stáb, a egyik vagy másik jelöltnek a stábja. Ők is megpróbálták minden bizonnyal, de hogy a hétköznapi emberek annyira bevonódtak, hogy ezt nem lehetett felülírni. Én azt gondolom, hogy ez volt, ami Nikus Ordán mellett, tehát az ő irányába billentett el a mérleget. Azért, mert nagyon sokan, ha nem is pro Nikus Ordánra akartak szavazni, de kontra Szimion, tehát hogy csak véletlenül se Szimion legyen, és ennek elég egyetemen hangot adtak a közösségi médiába, úgyhogy szerintem ez mindenképpen perdöntő volt. Az, hogy ebből később családi konfliktusok lesznek, vagy már voltak, azt nem tartom kizártnak, de hogy szerintem döntő része volt a választás kimenetelében a közösségi oldalaknak abban, hogy az egyes felhasználók elkezdtek hát kampányt folytatni a közösségi felületeken.
Zárjuk akkor azzal a beszélgetésünket, hogy hogyan látod a politikusok kommunikációjának a jövőjét a közösségi médiában. Meghatározó fog maradni a Facebook, vagy szép lassan áttérnek a TikTokra? Ugye a mostani kampány, a mostani választási folyamat során is azt láttuk, hogy egyre erőteljesebben ott is meg akarják szólítani a választópolgárokat.
Egy ideig még mindenképp marad szerintem velünk a Facebook, illetve hát TikTokról beszélünk, ugye az egy másik cég, de a Metához tartozik a Facebook, a Messenger, az Instagram, a WhatsApp, tehát ezek mind egy nagy céghez tartoznak, úgyhogy még mindig a túlsúly a Metánál lesz, az adatok ott lesznek, a TikTok az meg egy kínai vállalkozás, tehát az egy másik történet. Mindenképp van egyfajta eltolódás, főleg a fiatalabb generáció inkább pont a videós tartalmak miatt az Instagram, TikTok irányába fordul, de még azért nem lehet egy országos választást megnyerni csak a fiatalok szavazataival, tehát még mindenképp a közép korosztályt és az idősebbeket is meg kell szólítani, úgyhogy én egyelőre azt gondolom, hogy még egy-két évtizedig biztosan velünk marad a Facebook is, mint felület. Az, hogy újak fognak bejönni, az is biztos.
Legyen akkor ez a zárszó, dr. Szász István Szilárd újságíró, a Vasárnap felelős szerkesztője, a MASZOL munkatársa, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem óraadó tanára, akinek a kutatási területe a Facebook. Köszönöm, hogy itt voltál a digitális világban, és válaszoltál a kérdésekre.
Köszönöm a beszélgetést.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.